hétköznapi emberek rendkívüli körülmények között ezt a címet is adhatnánk a mai beszélgetésünknek, amelyet Molnár Antal igazgató úrral, a Római Magyar Akadémia igazgatójával folytatunk, mégpedig arról a Pádovai összejövetelről, amelyet október 25-én és 26-án tartottak Giorgio Perlasca és Raoul Wallenberg emlékezetére. Megkérném igazgató úr, hogy röviden foglalja össze ennek a tanulmányi összejövetelnek a mondani valóját.
Köszönöm szépen. Mielőtt a padovai valóban nagyon érdekes és izgalmas konferenciára rátérnék, szeretnék röviden utalni arra, hogy ez a tanácskozás egy nagyobb programsorozat része volt, amely három nagykövetség kezdeményezésére jött létre, a svéd, az izraeli és természetesen a magyar, vagyis az a három nagykövetség, amelynek országai érintettek a Wallenberg évforduló kapcsán. A szervező munkát már tavasszal elkezdtük, és az első komolyabb rendezvény október 3-án az Árapácsisz Múzeumnak a nagy termében volt, ahol a három nagykövetség közösen az itáliai politika prominens képviselőivel emlékezett meg Raoul Wallenberg tevékenységéről. Ez egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. Délelőtt római gimnazisták hallgathattak meg előadásokat és néztek meg filmeket a holokausztról és az embermentésről. Délután pedig a három nagykövet bevezető beszéde után Andrea Riccardi miniszter, a Szentegyet közösség vezetője és több meghívott vendég tartott beszédet, illetve megemlékezést Raoul Wallenbergről, Magyarországot Prüle Gergely helyettes államtitkár képviselte. Szerintem egy nagyon érdekes körülmény, hogy mind a jelenlegi római svéd, mint pedig az izraeli nagykövet olyan családból származik, amely Raoul Wallenbergnek köszönhette a megmenekülését Budapesten.
Itt szeretnék emlékeztetni rá, hogy Róma vendége volt pontosan a Szent Egyet közösség, illetve a Szentszéki svéd nagykövetség meghívására a Frank Vajda Ausztráliában élő orvosprofesszor is, aki szintén Wallenbergnek köszönheti életét. 9 éves volt, amikor édesanyjával együtt megmenekült a biztos haláltól.
Igen. A további programokkal kapcsolatban érdemes elmondani, hogy a Római Magyar Akadémia szokásához híven kivette a részét a szervezésből, illetve a programok lebonyolításából, illetve Magyarország Római Nagykövetség, Balai János nagykövet úr személyesen is nagyon támogatta a programsorozatot. Egy 4 filmből álló filmklubot szerveztünk a Római Magyar Akadémián, amely részben Wallenberger, részben pedig az 1944-45. Év eseményeivel foglalkozó filmekből adott válogatást. 3 magyar filmet mutattunk be. A Sorstalanság, a Jobb lázadása, illetve Szabó Istvánnak az Apa című filmje, ezen kívül pedig egy svéd filmet Raoul Wallenberg budapesti működéséről. A filmklubnak van természetesen egy koncepciója is, a 4 film különböző reflexiókat mutat be a holokauszttal, az 1944-45-ös év történéseivel kapcsolatban. A Sorstalanság a legközvetlenebb reflexió, hiszen a haláltábor borzalmairól szól. A Wallenberg film a gettó mindennapjait mutatja be. A Jobb lázadása a vidéki zsidóság utolsó hónapjairól egy rendkívül szép mementó, végül pedig az Apa című film rendkívül finom utalásokkal mutatja be az 1960-as évek magyarországi fiatalságában a holokausztra történő emlékezés tabuit.
Visszatérve a pádovai konferenciára, miért kapcsolták össze Giorgio Perlasca és Raoul Wallenberg nevét azon túl, hogy 20 évvel ezelőtt halt meg Giorgio Perlasca, aki szintén Budapesten mentette a zsidókat?
A Wallenberg év kimondott célja az volt, hogy nem kifejezetten, és nem is elsősorban a holokauszt szörnyűségére kíván emlékezni, hanem arra, hogy az egyes ember adott esetben minden segítség nélkül mit tehet ilyen rendkívüli körülmények között. Tehát az ember az embertelenségben, vagy ahogyan a három nagykövet által a Corriere della Sera-ban publikált cikk címe is mondja, egy ember is különbséget tehet. Mind Raoul Wallenberg, mind Giorgio Perlasca ennek adták tanújelét, ami nem azt jelenti, hogy teljesen egyedül dolgoztak, de az ő személyes karizmájuk, személyes iniciatívájuk nélkül egészen biztosan nem történt volna meg az, ami megtörtént, vagyis hogy több ezer zsidót mentettek meg mind a ketten a biztos haláltól. Tehát ennek az egyéni helytállásnak a hangsúlyozása, mint a Wallenberg év kiemelt célja, kötötte össze a két személy életét.
Milyen szempontok szerint vizsgálták meg ezeket a történelmi eseményeket a felszólalók?
A konferenciát én személy szerint azért találtam nagyon érdekesnek, mert két szálat lehet benne hangsúlyosan elkülöníteni. Egy nagyon szigorúan szaktudományos szálat, amely például az 1900 30-as 30-as, 40-es évek Magyarországának történelmi körülményeit, az európai antiszemitizmus válfajait, illetve a történészek vitáit mutatta be historiográfiai, metodológiai, sokszor történetfilozófiai szempontból, tehát volt egy nagyon erős szakmai szál. A másik pedig, ami tudományos konferenciákon ritkább, de én szerintem egy nagyon fontos vonal lehet, ez pedig a személyes emlékezések, hiszen gondoljunk bele, ezek az alig 70 évvel ezelőtt történt eseményeknek számos túlélője van, még olyanok is, akik ténylegesen részt vettek, fiatal emberként, adott esetben diákként a zsidómentésben, illetve hát még sok túlélő jár közöttünk. Az ő tanúságtételüknek a meghallgatása nagyon szerves módon kiegészíti a tudományos diskurzust. Több ilyen előadást is hallhattunk a padovai konferencián. Georg Szeszler, magyar származású svéd fotóművész, akinek szinte az egész családja túlélte a holokausztot Budapesten. Később már befutott fotóművészként írt egy nagyon szép könyvet Wallenbergről, és erről tartott előadást. Az ő előadása azért volt izgalmas, mert részben Wallenberget mutatta be, részben a családja sorsát párhuzamosan számos fotóval illusztrálva, tehát egy rendkívül érdekes előadás volt. A másik ilyen személyes tanúságtétel a magyar rádióhallgatók által is jól ismert Giorgio Pressburger, aki a budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója is volt, az ő tanúságtétele, ami egészen rendkívüli volt. Nyilvánvalóan a stílus is hozzájárult ehhez, hiszen Giorgio Pressburger egy ismert olasz író, aki a saját történetét is úgy adta elő, hogy a teremben az egyébként szép hallgatóság mellett a légy zümögését is lehetett hallani. Elmesélte a saját történetét, amelyben volt több olyan elem, amelyre ő hosszú évtizedekig még nem látta a magyarázatot, és 50-60 évvel az események után véletlen találkozások során döbbent rá arra, hogy az a bizonyos út az egyik házból a másikba, amikor ő egy nagy szatyor lekvárt lejtett, és ezzel a jelenettel utána 50 évig álmodott, ez az etap, amire ő nem találta magyarázatot, ez Giorgio Perlaszkának köszönhető, és itt menekült meg a családja a biztos halál elől. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy Giorgio Pressburger mindent megtett Perlaszka elismerésének a növeléséért, és hát neki köszönhetjük, hogy ma Perlaszka szobra ott áll a Bródi Sándor utcai épület előtt.
Hogyan lehetséges, hogy majdnem 40 évig ismeretlen maradt Giorgio Perlaszka neve?
Ennek alapvetően két oka van. Az egyik az ő személyes szerénysége. Gyakorlatilag Perlaszka egy Budapesten működő olasz kereskedő volt, aki a nyilas hatalom átvétel után, miután elhagyták a diplomaták a magyar fővárost, spanyol álkonzulként adott ki melleveleket zsidó magyarok számára. Összesen több mint 5000 budapesti zsidót mentve meg a biztos haláltól. 1945-ben hazatért Olaszországba, és Padovában élt haláláig. Szinte valóban teljes ismeretlenségben egy nagyon érdekes felszólalást hallhattunk a konferencia utolsó napján, amikor a szomszédja felállt, és elmondta, hogy ismerték a jó öreg Giorgio bácsit, aki játszott ott a kertben az ő gyerekeivel is, és egyszer teljesen véletlenül elkezdte nekik mesélni a budapesti élményeit, és mert egy annyira szerint csendes ember volt, a szomszédok egész egyszerűen nem akarták elhinni, azt hitték, hogy félig meddig kitalálta az egészet, és aztán az 1980-as évek végén, amikor valóban fölfedezik őt, részben Budapesten általa megmentett zsidók, részben pedig Giorgio Pressburger, akkor döbbentek rá, hogy micsoda ember élt mellettük. A másik ok, ami talán ennél is érdekesebb, az pedig az, hogy Magyarországon is, ami részben természetes a történelmi körülmények ismeretében, de Olaszországban is az antifasizmus gyakorlatilag csak kommunista kiadásban létezett hivatalosan. Tehát mindazon ellenállók, mindazon antifasiszták, zsidómentők, akik nem a kommunista ellenállás képviselői voltak, azok gyakorlatilag vagy automatikusan fasisztákká váltak a köztudatban, vagy pedig egész egyszerűen kitörölték őket az emlékezetből. Ez az oka annak, és erről beszélt Franco Perlaszka, Giorgio Perlaszka fia, a Perlaszka alapítvány vezetője, ez az oka annak, hogy gyakorlatilag egy nagyon erős szellemi, kulturális, politikai réteg elveszett az olasz történelem számára azzal, hogy mindazon ellenállókat, akik nem kommunisták voltak, gyakorlatilag törölték az olasz történelmi emlékezetből. Ugyanerről beszélt Federico Angentieri is, aki John Cabot University tanára és Magyarország szakértő. Ő is személyes példákkal illusztrálta azt, hogy mennyire nehéz ma az olasz történelem kánonjába bevezetni a nem kommunista antifasizmus fogalmát.
Az a tény, hogy Giorgio Perlaszka egyik oldalhoz sem sorakozott fel, azt is mutatja, hogy a sírján héber nyelven csak ez az egy mondat áll, egy volt a nemzetek igazai közül. Igazgató úr, Boldog II. János Pál gyakran emlegette az emlékezet tisztítását, hiszen erre van szükség ahhoz, hogy a népek kiengesztelődjenek egymással. Magyarország történelmének is vannak olyan szakaszai, amelyel szembe kell nézni, meg kell tisztítani az emlékezetet. Ezek a tudományos konferenciák mennyire járulnak hozzá ehhez a folyamathoz?
Én azt hiszem, hogy nagyon jelentős mértékben. Az események után több mint 70 évvel, illetve a következmények után is több évtizeddel ma már nyugodtan szembenézhetünk azzal, hogy a történelem nem fekete-fehér. Nyilvánvalóan abban a történelmi korszakban, ami közvetlenül követte a nácizmus időszakát, sokkal nehezebb volt differenciáltan szemlélni a közelmúltat. Ma 70 évvel az események után szerintem ez nem csak jogunk, hanem kötelességünk is.